Jó napot kívánok! A minden hétköznap jelentkező három rövid könyvajánló mellett most itt ebben az egy órában is több könyvről beszélünk majd. Szó lesz egy fantasyről, ami a nagy kamaszok kedvence lett, a szerző ebben a kínai történelmet szőtte át a sámánizmussal. A másik könyvben pedig kiderül, hogy aki hisz az angyali világban, az égi segítőkben, miként szabadulhat meg a szorongásától. A következő fél órában egy furcsa házasság történetéről hallanak, a férfi és a jóval fiatalabb felesége szemszögéből is ráláthatunk erre a kapcsolatra, azután pedig arról beszélünk, hogyan ismerte meg és mi mindent mutatott naplójában Erzsébet királynéról, a görög felolvasója. Tartsanak velem!
Könyvben utazom!
Kezdjük a fantasyvel. Istenszerű hatalommal bíró legendás lények tudtak csak véget vetni a pusztításnak Erev Kuang Mákháború című fantasyjében, ám azóta évtizedek teltek már el, a birodalmat elárasztotta az ópium, egyelőre ugyan béke van, de fel kell készülni a harcra. Fiatalokat képeznek a katonai akadémián. Egy kelet-ázsia inspirált a világba, invitálja az olvasót Erev Kuang regénye, amely tele van harcokkal, istenekkel és szörnyekkel. És nem mellesleg nagyon sok díjat nyert. Az Agavi kiadó szakembere Molnár Berta mesél róla.
Rebecca Kuang, aki hát elképesztően fiatal, 22 évesen írta meg ezt a Mákháborút, a trilógiának az első részét. Ő még Kantonban született, és 2000-ben települt át a családjával az Egyesült Államokba, és ő magát is nyugati írónak tartja már, akit foglalkoztatnak a saját gyökerei, a saját hagyományai, a kínai történelem, a hadászat, és jelenleg is ezt tanulja Cambridge-ben. A főhősünk Jin, úgy ismerjük őt meg az első egy-két fejezetben, hogy hadijárvaként befogadta pici falujában, Nikamban egy család, akik elég hamar kiderül, hogy nem emberszeretetből, hanem pusztán azért, hogy tulajdonképpen ingyen munkaerőhöz jussanak, dolgoztatják meg, kegyetlenkednek szerencsétlennel, és ebben a szituációban ő úgy dönt, hogy nem szeretné a számára kijelölt utat, hogy eladják férjhez 10 évesen, hanem ő más utat szeretne magának, mert sokkal ambiciózusabb és tehetségesebb és elszántabb, mint a környezete, és ezért úgy dönt, hogy felvételizik az akadémiára, és ráadásul, mivel ugye se vagyona, se hozománya, se semmilyen nincsen, szeretne bekerülni a legrangosabb és legkiemelkedőbb akadémiára, a Sinegardba, ahol ingyen tud tanulni, viszont ahova elképesztően nehéz bekerülni, és ahhoz, hogy ez sikerüljön, neki meg kell írni a Kedzsút, ami egy ilyen birodalmi vizsga, ami mondhatjuk, hogy kicsit olyan, mint az érettségi, csak én úgy képzelem, hogy nagyjából 100-szor olyan nehéz, és 13-14 évesen teszi le az ember. Sikerül neki mindenki várakozásait felülmúlva elképesztő eredményt elérnie, és ezáltal felveszik a Sinegardba.
Ő egy okos lány, iszonyatos energiát fektet abba, hogy tanuljon. Amikor már az akadémián van, ott főleg az ő képességei, készségei lesznek fókuszban. A harcművészettel egyáltalán nem ismerkedett meg korábban, nem úgy, mint a többi tanonc, ugye?
Igen, tehát az egy dolog, hogy ugye ezt az akadályt legyűrte, de tényleg bekerülve az akadémiára szembesül igazán azzal, hogy mennyire elképesztő hátrányból jön. Mert azért ide tényleg a katonai akadémiára, ide a Sinegardba magas rangú tisztviselők, kereskedők, gyerekei jutnak be úgy általában, egész egyszerűen azért, mert nekik a szüleik engedhetik meg, hogy picikoruktól kezdve őket házitanítók képezzék, kartművészeti képzést kapnak, tehát még egy ilyen hátrányt is ugye le kell gyűrnie Zsinnek.
Milyen háborús viszonyok között élnek itt az emberek?
Tulajdonképpen egy ilyen föderációs háborúba csöppenünk bele, mert a nagy kínai birodalom áll szemben ugye a föderációval, és a trónon egy nőstény vipera nevezetű császárnő uralkodik, és hát viszonylagos békeidő van így a regény elején, és abból aztán elég hirtelen kerülünk bele egy óriási háborúba, és ami szerintem izgalmas is, ugye, hogy azért itt a Sinegard és környéke azért az rettentő más, mint város is. Tehát, hogy ebben is látunk ilyen sokféle Kína képet, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy tényleg az a mély szegénység kisfaluja és a elképesztő gazdagságnak a városa, ahova Zsin kerül. És hát igen, azt látjuk, ahogy erre a háborúra készülnek, ahogyan a történelmet oktatják, az is egy nagyon izgalmas rész szerintem. Hiába tanult meg egy csomó mindent Zsin, ugye azért rengeteg dologról kiderül, hogy nem egészen úgy volt, vagy azt tanítják, de mindenki tudja, hogy nem. És sokszor én azon kaptam magam, hogy abszolút elfeledkezem arról, hogy ők mondjuk eltelik ugye néhány év már az akadémián, de hogy attól még mondjuk ilyen 15-16 éves gyerekek. Mert ahogy aztán ugye a föderáció újra megtámadja a birodalmat, minden hadra fogható embert besoroznak.
Milyen személyisége van ennek a lánynak? Azt tudjuk, hogy kitartó. De hát mindenféle rivalizálások vannak abban a gyerekközösségben, vannak, akikkel meg kell küzdeni rendszeresen.
Sejtjük az elejétől kezdve, de azért ez folyamatosan megerősítődik szerintem a regény során, hogy Jean abszolút nem retten vissza semmitől se gyakorlatilag azért, hogy a céljait elérje. Az aztán ugye majd a regény folyamán azért főleg a vége felé így az első résznek kibontakozik, hogy vajon ő miért lehet akár természetéből vagy származásából fakadóan is egy kicsit ilyen kívülálló, igazán nem találja a helyét, és nem olyan, mint a többiek egész egyszerűen. A szakosodás is megtörtént, hogy ő lesz gyakorlatilag az egyedüli tanulója annak a mesternek, aki a szárnyai alá veszi őt.
Nagyon jó a stratégiai gondolkodása, ez kiderül elég hamar, és a tanára is már akik fölfigyelnek, meg például a harcművészeti tanára ő konkrétan kitiltja. De van egy valaki, aki azt hiszem úgy találkoznak, hogy a fán ül.
Igen.
Egy nagyon furcsa elvont figura, aki elkezdi őt tanítani. Milyen világ nyílik meg előtte?
Megtanulja uralni a saját képességeit, megfejleszteni azokat. Hát igen, sem ő, sem a mestere nem átlagosak, az valóban elég hamar kiderül, és szerintem nagyon szépen bomlik ki az ő viszonyuk is.
De van itt egy titok azért. Ez az ő világuk, amiben ketten beletartoznak, és kiderül, hogy persze mások is. Eléggé elzártam többiektől.
Kicsit úgy éreztem, mintha ez a, amit ugye ő tanul, ez a hitvilág meg a sámánizmus, hogy ehhez mintha minden kéne, amit a többiek tanulnak, és még ahhoz képest sokkal több. Mindenki lenézi a kiai hitvilággal foglalkozik meg az istenekkel, pont azért, mert hogy ahhoz kell egy ilyen nagyon különleges affinitás és egy különleges képesség, hogy egyetlen az ember ezzel bármit tudjon kezdeni, és ez a világ megnyíljon számára. De hát ugye ez a kívülállóknak abszolút akár egy bohózságnak is tűnhet, meg nagyon sokáig Jean számára is az, ő is csak tanulni akar, és a hatalmát minél hamarabb felhasználni, és sokáig ő sem érti, hogy pontosan mi is az az erő, és mit tud az a világra szabadítani.
Itt jön be ez a kép, ami számos fantasyben, science fictionben fölmerül, hogy az ember átáll le a rossz oldalra, hogy a hatalmat annyira akarja-e, vagy van-e olyan helyzet, amikor a meglévő hatalmát olyasmire használja, aminek már nem tud gátat szabni.
Igen, itt sem beszélhetünk egyértelműen fekete-fehér karakterekről. Nagyon szépen bomlik ki mindenkinek a motivációja, a gyerekeknek is, a tanároknak is, hogy ki miért jutott el odáig, ahol most tart, és megmutatkozik Jeanben is az, hogy vannak neki ott azért olyan elrejtett oldalai, amik nem feltétlenül pozitívak. Nagyon izgalmas szerintem, ahogy ezek így megnyílnak, és saját maga előtt is ezek nyilvánvalóvá válnak, hogy mire képes, mit hajlandó megtenni, mit nem. Ezek a morális kérdések, hogy ezek hogyan tudnak működni mondjuk egy békeidőben, egy akadémia falain belül, és hogyan értékelődnek és alakulnak át, amikor konkrétan egyszer csak ott találják magukat egy nagyon is valós háborús helyzetben. És ez nagyon szépen ki is bomlik szerintem Jeannek így a lélektanában, hogy ő is tényleg ez a papíron olyan nemes és felemelő és csodálatos dolog ez a háború és áldozatot hozni és harcolni. De hogy amikor oda kerül, hogy a lerombolt falu, meg a összedőlt város, és a rengeteg civil halott, és a barátaim, tehát hogy ezért ez a gyakorlatban mennyire nem olyan szép, mint az elméletben az akadémia falain belül.
Fontos beszélünk a mákról, illetve arról, hogy drogként kezeljük, vagy kincsként, vagy kereskedelmi alapként, mert ugye van, amikor egy-két szem mák van az ő tenyerében, és azzal is nagyon-nagyon sok mindent elérhetne.
Ebben az időszakban, ahol vagyunk, ott ugye az ópium elárasztotta gyakorlatilag az egész kínai birodalmat, és egy ilyen nagyon erős függőségbe taszította a lakosság nagy százalékát. Tehát ugye egyrészt itt megjelenik egy ilyen élvezeti cikk is, meg ugye egy kereskedelmi cikként is. Aztán az akadémián, meg ugye különösen Jean és a hozzá hasonló sámánok, vagy sámán tanoncok, ők pedig ugye arra használják az ópiumot, meg a máknak a különböző származékait, hogy ezzel a transzcendenssel kapcsolatba lépjenek, és az istenvilágba el tudjanak jutni, és azáltal életre tudják magukban is kelteni a képességeiket.
Mákháború Erev Huang fantasy trilógiájának első kötetét az Agavi kiadó jelentette meg. Most pedig égi segítőkről hallanak, bár sokak számára olyan ez a téma is, mintha fantasy lenne, mások azonban együtt élnek a gondolattal, hogy kérhetik az angyalok támogatását. Legyünk nyitottak! A szorongás mindenkinek jelen van az életében, együtt lehet élni vele, de ezt nem kell elfogadnod, jogod van a szabad, szorongásmentes élethez, írja könyvében Szabó Vivien, aki az Égi segítőkkel Szabadon az utadon című korábbi kötetében már szólt arról, hogyan veheti fel bárki, aki elfogadja a létezésüket, a kapcsolatot az angyalokkal, az őrangyalokkal. Második könyvében a szorongás tehát a központi téma, erről kérdezem őt.
Három fő része van a könyvnek. Az első részben megnézzük azt, hogy mi a szorongásnak a valódi oka. Hiszen, hogyha megnézzük az okokat, és szembe megyünk a félelemmel, akkor a félelem elkezd gyengülni, és ezáltal a szorongás is csökken az életünkben. Ebben a nagy fejezetben ugye megnézem például azt, hogy milyen az, amikor valaki fél az elmúlástól, a büntetéstől, vagy fél saját magától, esetleg a boldogságnak a megélésétől. A második nagy fejezetben elkezdjük felépíteni azt, hogy milyen is egy szorongásmentes élet, és megtesszük az első lépéseket. Ezt úgy tudjuk megnézni, hogy szembenézünk az érzéseinkkel, szembenézünk azzal, hogy mit hozhat a változás, sőt azzal is szembe tudunk nézni, hogy mi a legrosszabb eshetőség, ami megtörténhet, hiszen hogyha ezzel szembenézünk, akkor sokkal könnyebbé válnak a lépések, amelyeket meg kell tennünk az úton. És ugye a harmadik nagy fejezet pedig a félelemmentes világnak a képét mutatja be, és itt pedig megnézzük azt, hogy milyen az, amikor már szorongás nélkül tudjuk élni a mindennapjainkat, és meglátjuk a világ szépségét, illetve észrevesszük, hogy milyen csodálatos emberek vannak körülöttünk. És ezen a három fejezeten túl, ami a könyvnek a fő alappillére, még angyali üzeneteket is közvetítek, illetve a saját személyes tapasztalásaimról is írok, illetve az utolsó részben imák és megerősítések segítenek az olvasónak, hogy hogyan tud szembe menni a szorongással.
Az angyalokkal való kapcsolat felvételnek, vagy kapcsolattartásnak meg komoly irodalma van, külföldi szerzők is foglalkoznak ezzel. Mennyiben használod ezeket? Szóval, hogy valami egészen új dolgot mutatsz ebben a témában, az angyalos témában fogalmazunk így, vagy pedig összegzésként írod mindazt, amit írsz?
Igazából én azt gondolom, és azt tapasztaltam eddig is, hogy egy picit újabb oldalról mutatom meg az angyalok világát ebben a könyvemben is. Mert hogy nem csak azoknak ajánlanám a könyvemet, akik mindenféleképpen hatalmas hittel rendelkeznek az angyalok világában, hanem azoknak is, akik valamennyire racionálisabb gondolkodásúak. Hiszen a kettő azért nem teljesen üti egymást. Hogyha valakinek van egy objektív látásmódja, az még nem jelenti azt, hogy ne hihetne az angyalokban. Tehát én egy picit ilyen racionálisabb vonalról próbálom megismertetni ezt a világot.
Olyan egyébként, ahogyan olvas az ember a könyvedet, mint hogyha ez a sosem vagy egyedül típusú üzenet lenne a legfontosabb ebben. Tehát, hogy van kire számítani, mert az ember akár szorong, akár nehéz élethelyzetekben van, sokszor érzi a magára utaltságot.
Igen, tényleg nem vagyunk egyedül. Ha benne vagyunk egy pánikbetegségben, egy szorongásban, egy depresszióban, akkor nem csak kívülről várhatjuk a segítséget, hanem fentről az égiektől is. Ugye nagyon sokan, amikor találkoznak egy ilyen helyzettel, akkor megpróbálnak keresgetni megoldásokat a külvilágból, ismerősök által. De hogyha egy kicsit magunkban nézzünk, illetve felfelé nézzünk az égi segítők világába, akkor olyan erőt kaphatunk a gyógyuláshoz, illetve a megoldáshoz, amit csak mi magunk tudunk behívni az életünkbe.
Olyan gyakorlatokat is mutatsz, amikhez meditáció szükséges, amiben végig kell gondolnunk dolgokat, el kell képzelnünk dolgokat.
Hát az a fontos, hogyha az angyaloktól segítséget kérünk, akkor mindenképpen legyen legalább egy minimális hitünk. De bármilyen apró helyzetben kérhetjük a segítséget. Tehát, hogyha valaki szorong például amiatt, hogy nem lesz időben kész egy munkájával, pedig szorítja a határidő, akkor is nyugodtan fordulhat az égi segítőkhöz, a hite szerint az angyalokhoz, hiszen akkor is tudnak segíteni, és olyan lehetőségeket mutatnak neki, hogy időben készen legyen mindennel. De ugye ez csak egyik példa. Hogyha valakinek például van egy kapcsolati problémája, legyen szó bármiről, ami miatt bizonytalan kétségek gyötrik, akkor is a szorongás ugye könnyedén felüti a fejét. Ilyen esetekben is tudunk kérni angyalokat, akár konkrétan egy arkangyalt is, hogy segítsen a kapcsolatot rendezni, és segítsen olyan ajtókat megnyitni, olyan lehetőségeket megmutatni, amelyek miatt harmóniába kerül újra a kapcsolat, de ha arra van szükség, akkor akár a lezárásban is segítenek, és így el lehet szabadulni bizonyos negatív energiák alól.
Nézzük az első fejezetet, ami azért is érdekes, mert olyan típusú szorongásokról írsz, amiről az ember talán nem is tud. Nyilván a haláltól vagy az elmúlástól való szorongás nagyon sokszor nem tudatosodik, vagy hogy szorongás amiatt, hogy nem tudom megélni a boldogságot.
Nagyon érdekes, ugye, amikor többen is elolvasták a könyvemet, és kaptam visszajelzést tőlük, hogy ők nem gondolták, hogy ők szorongó személyiségek, de amikor elolvasták a könyvet, akkor rájöttek, hogy van bennük mégis csak szorongás, és amikor tényleg szembenéztek azzal, hogy félnek az elmúlástól, vagy félnek attól, hogy megéljék a boldogságot, ahogy te is mondtad, akkor rájöttek, hogy ha szembenéznek ezekkel a félelmekkel, akkor azok a félelmek gyengülnek, és sokkal felszabadultabban tudták élni a mindennapjaikat. Tehát inkább ez egy ilyen szemnyitogató fejezetén úgy tudnám nevezni, hiszen hogyha valóban őszintén megmerjük válaszolni a kérdéseket, hogy mi az, amitől félünk, és leginkább tudatalatt, akkor sokkal jobb életminőséget tudunk megteremteni.
Néhány címszót, félelem önmagad felvállalásától, félelem az igazságtól, félelem a büntetéstől. Ez utóbbi, ez azért érthető, hiszen gyerekkorban az ember számos olyan dolgot él meg, ami elkíséri felnőttkorban. De a másik kettőről beszélünk egy picit, hol érhető ez tetten, hogy valaki az igazságtól fél, vagy hogy önmaga felvállalásától szorong?
Kezdjük akkor az igazsággal. Ez nagyon érdekes téma. Ez egy kicsit összefügg azzal, hogy nem akarjuk meglátni azt, hogy mi lenne a legjobb nekünk, hiszen hogyha ezzel szembenéznénk, akkor változtatni kellene az életünkön. A változás pedig többnyire ugye azzal jár együtt, hogy ki kell lépnünk a komfortzónánkból, és az pedig a szorongást hozza magával. Tehát, hogyha szembe akarunk nézni az igazsággal, hogy az életünkben mi az, amit tenni kellene, és mi az, ami számunkra a legjobb, akkor bátraknak kell lennünk, és vállalnunk kell a felelősséget önmagunkért.
Ezeket a szorongással kapcsolatos gyakorlatokat, a meditációkat te tanultad? Biztosan csináltad is, de hogy mennyire hiteles mindaz, amit leírsz, hogy te képezted magad ezen a téren?
Nyilván tanultam is. Igazából Amerikából végeztem többféle online tanfolyamot, tehát ez volt az alapja ennek az egésznek. Aztán, amikor pánikbeteg lettem, akkor nagyon sok személyes tapasztaláson is keresztül estem, és volt, ami tényleg nagyon sokat használt. Azokat mondjuk itt meg is említem a könyvben, viszont volt olyan is, ami számomra nem volt nagy segítség. Akkor fordultam egy olyan irányba, a spiritualitás irányába, amit én most tovább tudtam adni. Tehát igen, valóban tanultam is, de van, hogy inkább személyes tapasztalat alapján írtam nagyon sok helyzetről.
Ezt azért is kérdeztem, mert ugye a szorongás kezelése az általában szakembert igényel, és nyilván széles a spektrum, hogy kinek milyen mértékben uralja el az életét a szorongás, de hogy te nagyon sokat írsz arról, hogy muszáj szembenézni az embernek az érzéseivel, azzal például, hogy mi a legrosszabb eset. Mesélj erről, hogy ez mennyiben hatékony.
Valóban van, amikor szükség van orvosra, szakemberre, de ez ugye nem zárja ki, hogy szembe menjünk saját magunkkal, és megvizsgáljuk a lelkünket. Azt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi a legrosszabb esetűség, tulajdonképpen egy nagyon-nagyon nehéz gyakorlat tud lenni, viszont amikor végeztünk vele, akkor nagy felszabadulás érzés lehet úrrá rajtunk. De ha benne vagy egy helyzetben, ami miatt szorongsz, aggódsz, akkor többnyire az történik, hogy felnagyítjuk ezt a helyzetet, és a félelem is sokkal nagyobb lesz, mint amilyennek lenni kellene. Mert ugye a félelemnek azért van egy jó oldala is, és bizonyos esetekben még ki is tudjuk használni, hogy létezik, hiszen segít nekünk elkerülni veszélyhelyzeteket. De hogyha valaki például szorong attól, hogy mi lesz, hogyha elveszíti a munkahelyét, és megnézi azt, hogy mi a legrosszabb esetőség, akkor rájöhet arra, hogy elveszi a munkahelyét, és akkor lehet, hogy lesz lehetősége egy sokkal jobbat megteremteni, vagy ha nem sokkal jobbat, akkor egy ugyanolyat, mint a jelenlegi. És hogyha ezzel szembe megy, akkor elveszíti tulajdonképpen a szorongást, az aggodalmakat, és onnantól kezdve, mivel a negatív energia eltűnik, vagy legalábbis csökken az életében, arra lesz sokkal nagyobb esély, hogy a munkahelyi körülményei javulni fognak. Hogyha az angyalokkal kapcsolatba kerülünk, akkor tulajdonképpen egy belső hang is meg tud bennünk szólalni, és ez a belső hang mindig tudja, hogy mi az, ami számunkra a legjobb. Tehát nevezhetjük megérzésnek, intuíciónak, sugallatnak is. Az angyalokkal való kapcsolat emeli a rezgés szintünket is, hiszen bízunk valamiben, ami mindig ott van körülöttünk is, bármikor fordulhatunk hozzá. Mivel ez a bizalom növekedik az életünkben, ezért sokkal könnyebben fogjuk megélni a mindennapok kihívásait is.
Szabadulj meg a szorongástól, törd át a korlátaidat, Szabó Vivien új könyvét a Trivium kiadó jelentette meg. Most hírek, azután új idők és Bagge doktor anagrammái egy különös tükörregényről hallanak, azután pedig Erzsébet királyné görög tanárának naplójegyzetei okozta botrányról beszélünk, itt a Könyvben utazomban.